Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Hallgassátok meg, a 20. Zsoltár foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Zsoltárok könyvéből a 20. Zsoltárt. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. Gondoljon sok ételáldozatodra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt, hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Adj nekünk is, Urunk Istenünk, ilyen bizonyosságot, mint a Zsoltárosnak, hogy Te meghallgatsz bennünket. A Te oltalmadat kérjük életünk fölött, és gyermekeink élete fölött. Hallgass meg a mi szívünk kérését, és változtasd meg azt, ha rossz úton jár a mi szívünk, és a mi kéréseink nem jók. Formáld át a mi lelkünket, hogy tudjunk örvendezni, és meg tudjuk nyitni önmagunkat a Te jelenlétednek. Adj nekünk hitet, hogyha úgy érezzük, hogy nem hiszünk benned, és nem találjuk a veled való élő találkozást. Köszönjük azt, hogy Te erősebb vagy minden földi hatalomnál, minden erőnél, és minden erő és földi hatalom térdet kell, hogy hajtson a Te hatalmad előtt. De köszönjük, hogy mindazok, akik benned bíznak, talpon maradnak, és felkelnek még akkor is, ha elestek. Így kérjük most, erősítsd meg hitünket, életünket, adj vigasztalást számunkra, ha gyászolunk, és légy itt jelen közöttünk, szent lelked által. Amen. Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. leveléből, a 10. fejezetből, 3. verstől az 5. versig. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves testvérek! Mindaz, ami tehát történik velünk az életben, Pál apostol szavaival élve, nem csak testiek. És jaj az embernek akkor, és erre figyelmeztetett a kereszteljési prédikáció is, ha csak test szerint éljük ezt az életet, és csak arra gondolunk, és azokban foglalatoskodunk, akkor elveszíthetjük az élet másik oldalát, hiányzik az életünk hídjából a másik rész, és bizony nem kősziklára építettük az életünket, hanem homokra. Isten igéje azonban arról beszél, hogy van egy nagyobb erő, amely az ember életét képes helyreállítani, tehát nem nekünk magunknak kell magunkat így mond felépítenünk, nem nekünk magunknak kell jobbnak lennünk, hanem van valaki, aki a mi szívünket és lelkünket úgy meg tudja változtatni, és olyan életet tud adni, ami által az élet gazdagsága, teljessége érkezik meg hozzánk. Ezzel szemben ott állhat a mi akaratunk, vagy nem akarásunk, akkor inkább így mondom, vagy ott állhat az, hogy az ember talán nem is tud mit kezdeni először ezzel az isteni hívással. Hadd mondjam azt bíztatásképpen azoknak, akik talán küzdenek ezzel, hogy saját tehetetlenségünk semmit sem változtat Isten ígéretén. Amikor azt érzi az ember, hogy mozdíthatatlan, amikor azt érzi, hogy pontosan az ellenkezőjét tapasztalom, vagy azt érzi, hogy nem tud elindulni úgymond a hit útján, amikor annyi minden van gondolatokban, érzésekben bennünk, ami másfele vinne, akkor van leginkább szükségünk az Isten ígéretére, és arra a bizonyosságra, hogy semmi sem változott meg azáltal az Isten ígéretében, hogy mi lehet, hogy tehetetlenül állunk, és nem tudjuk mindazt megvalósítani, amit Isten kér tőlünk, vagy amire az Isten hív bennünket. Ekkor kell segítségül hívnunk az Isten cselekvő hatalmát, amelyre minden térd meghajlik, lehet, hogy a mi térdünk is meg kell, hogy hajoljon, és felismerjük azt, hogy át kell adnunk az életünk területeit az örökkévaló Istennek. Ki és hogy és miképpen jut el oda, hogy először csak picit nyitja ki a saját ajtaját. Először csak gondolatokat engedünk be. Aztán már lehet, hogy a szívünket is meg tudjuk nyitni, és beengedjük az Isten szeretetének jelenlétét is, és érintéseket kapunk az Istentől. Tehát felhatalmazást kell nyernünk arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Ez nem úgy történik, hogy önként jelentkezünk, hogy mostantól kezdve én Isten gyermeke akarok lenni. Ez a szándék, szívbéli vágyakozás ott lehet bennünk. Csak nem attól leszünk Isten gyermekei, hogy mi azt majd úgymond cselekedjük az életünkben, hanem attól, hogy az Isten felhatalmazást ad, és itt a felhatalmazás alatt azt értem, hogy az Isten, amikor bennünket az ő fiává fogad, magához fogad és megáldja a mi életünket, onnantól kezdve lesz rajtunk és bennünk az Istennek az ereje, és a fiúság lelkét is odaadja nekünk Jézus Krisztusban, mert hogyha kiáltunk az Istenhez, hogy Abbá, Atyám, tehát mennyei atyánknak nevezzük őt, akkor már ott van bennünk ez a bizalom, ott van bennünk a készség. Na de hát itt jönnek a kérdéseink is, de hát én milyen ember vagyok? Hát én tudom, hogy milyen ember vagyok. És azáltal megváltozna az életem, hogy azt mondom, hogy mennyei atyám. És elmondom neki, hogy mi van bennem, körülöttem. Tehát akadályképpen kezdi el látni, vagy láthatja az ember önmagát. Csak itt jön be a kegyelemnek a gazdagsága. Hogy onnantól kezdve, hogyha az Isten jelenlétében vagyunk, és Krisztusban meglátjuk, hogy ő az a jó pásztor, aki megtalál bennünket, akkor amit az emberi életben nevezzünk gondolatok, érzések, a régi természetünk, mindaz, amit mi építettünk, a saját félhídunk, ugye, mindaz beleilleszkedik furcsa módon abba az egész hídba, amit az Isten alkot meg Krisztusban a mi számunkra. Nem akadály, hanem lehetőség. Lehetőség az Isten kezébe. Lehetőség az Isten kezébe a te rossz tulajdonságod. Lehetőség az Isten kezében az az érzés, ami ott van, ami ellene szól, pont ő ellene szól. Ezt így mondja ki a Szentes, hogy vannak magaslatok, vannak erődítmények az emberek életében, amelyeket az Isten be tud venni, ha kell, le is tudja rombolni. És újat tud helyette alkotni bennünk. Mert ezek a belső akadályok, hitetlenségek, engedetlenségek, vagy nem akarások, vagy olyan próbálkozások, amelyek által mi pont az ellenkező irányba mennénk, mint amerre Isten akar bennünket vezetni, ezek Isten kegyelmének és szabadításának megtapasztalásának eszközei, lehetőségei és alkalmai. Tehát, hogyha így látjuk az életet, akkor nincsen semmilyen dolog, ami elválaszthatna Istentől. Nincs semmi, ami elválaszthatna, és bármin keresztül mehetek. Vagyis az ellenszelet is felhasználhatom, miközben az életben vitorlázom, és felismerem azt, hogy Isten felhasználja az én szívemben és életemben azt, amit én takargatok, amit én leplezek, vagy amit nem akarok feltárni. Isten tervébe és akaratába ez is jelen van. Nem fog elválasztani őtőle. Csak ehhez kell az a fajta bizalom, hogy rádöbbenjek arra, hogy, nem, hogy mekkora butaság az, hogy én azt hiszem, hogy az Isten számára van lehetetlen dolog. Hogy na hát ezt biztos nem tudja használni az életemben. Isten elnézi a tudatlanság idejét, azt is elnézi, de ébrezget bennünket, amikor szelektív a hallásunk, akkor mindig bizonyos dolgokat meghallunk, de másokat nem. És ad nekünk kegyelmi érintéseket, amikor úgymond a pásztor botja megérinti az elveszett bárányt. És vonja. Vonja őt a jó irányba. És ebből fakadnak az életünkben őszinte megbánások. Van úgy, hogy az ember belátja, ugye? Hogy mi a jó, és merre fele kell menni, és megbánja, hogy mi a rossz. És nem arra fele akar tovább menni. Van úgy, hogy az ember megszabadul az Isten által megérkező kegyelem által önmaga rabságától is felül tud emelkedni. Ez lényegében a hitre jutás alkalma, amikor én jobban bízom már Istenben, mint saját magamban. Jobban bízom már Istenben, mint a körülöttem levő segítségben. Mert fölismerem azt, hogy egyetlen nagy segítségem van, amely igen bizonyos az életben, ez pedig az Isten szeretetének a valósága. Krisztusban hitre jutott ember tehát elkezd fejlődni az ő személyiségében, lényében, és mindent fel tud használni, ami az életében történik, az Istennel való kapcsolatában. Ez jelenti a szívből jövő örömteli együttmunkálkodás Istennel, jóban és rosszban, ezt nevezhetjük engedelmességnek. Amikor együtt munkálkodunk, az Isten bennünk munkálkodó szeretetével, akaratával, igazságával, és mindent ő elé tárunk, és megtanulunk abban harcolni, nem testileg, hanem lelkileg harcolunk, mert a mi harcunk, ugye nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, minden erődítmény lerombolására, minden ismerettel szemben, amely úgy emeltetik, hogy az Isten ellen legyen, bennünk vagy körülöttünk, és Krisztus iránti engedelmességre tudunk jutni, és minden engedetlenséget, minden erőtlenséget át tudunk fordítani az ő vele való kapcsolatban. Tehát ez a hitre jutás alkalma, amikor elkezdjük. Mondjuk a megtérés. Amikor megtaláltatunk, de utána tovább kell ugye mennünk a mindennapok útján. A megtérés hasonlíthatom ahhoz, hogy megtanuljuk a szemeket horgolni, de ugye mikor lesz belőle pulóver, mondhatjuk. Hát ne csüggedjünk, lesz belőle. Majd meg kell tanulnunk a leszaladt szemeket is felszedni az életünkben, és bízunk benne, hogy az Isten megtanítja az életünk apró szemeit, hogy hogy kell egymáshoz illesztenünk. Tehát hit kérdése az élet elsősorban, ugye az Istennel való kapcsolatot nézzük, és erre egy történet jut eszembe, a két szolga imádsága. Az egyik szolga így imádkozik. Uram, látod, kevés az erőm, holnap egy egész zsák rizst kell átvinnem a szomszéd faluba, adj nekem ehhez erőt. A másik szolga imádsága. Uram, látod, kevés az erőm, holnap egy zsák rizst kell átvinnem a szomszéd faluba, csökkensd fél zsákra. látjuk ugye a különbséget, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is, ugye, mihez van hitünk, mihez van erőnk. Amiről beszéltem, az az, hogy néha az erődítmények, a bennünk levő kételkedés a fél zsákot kéri. A fél zsák életet, a fél híd életet, Uram, ments meg, szabadíts meg. Ne kelljen nekem ezzel szembenéznem. Ments ki ezekből a dolgokból, csak nem értem meg, és nem látom meg, hogy mindig fél zsákom lesz. Mindig fél hidam lesz. És ott maradok, a saját magam szegénységében. A Krisztusban megváltott, vagy hitre jutott ember nem lett erősebb, ő is gyenge maradt még. Azt érzi, hogy Uram, jön a következő nap, egy teljes zsák rizsem van, át kell vinnem, de nincsen erő. Adj erőt ahhoz, hogy átvigyem. És el tudja kezdeni másképp az életet, és megtapasztalja azt, hogy lesz elég ereje, és lesz egy zsák rizs. Spurgeon mondja, hogy aki nem akar, amikor tud, nem fog tudni, amikor akar. Tehát ezt még egyszer. Aki nem akar, amikor tudna, nem fog tudni, akkor, amikor akar. És így van ez a hit dolgában és az élet dolgaival is. Amikor az Isten elénk állítja, úgymond, a teljes hidat, nem mondjuk már azt, hogy nekünk jobban kéne az a fél. Nem mondjuk azt, amikor végre teljes zsákrizsünk lehetne, hogy Uram, nem fog ez menni, hanem bátran álljunk rá. És hogyha Isten azt ígéri, hogy a mi szívünket és gondolatainkat átalakítja, és erőtlenségeiket átformálja, nem mondjuk már azt, hogy ez lehetetlen dolog, hiszen annak mondjuk, aki mindent alkot, és aki mindent meg is cselekedhet a mi életünkben, sokkal inkább, mint ahogy mi azt el tudjuk kérni. Tehát akkor akarj, amikor elkészítette Isten azt a pillanatot, hogy te most tudod, hogy mit kell akarnod. Akkor akard, és tedd meg, bátran. Mert akkor nem fogod tudni, amikor majd te akarod, akkor nem fog menni. Mert akkor saját erődben bízva fogsz elbukni. Mert akkor nem fogod tudni. És nem fogod tudni azt megtenni, amit hitben megtehettél volna. Ez a másik csapda, hogy azt hiszi az ember, hogy jó, hát bármikor lehet hinni, nem? Mindegy, hogy mikor hiszek most. Ma nem, de majd hiszek 2 év múlva. Vagy ha majd a nagy baj ér engem, akkor majd elkezdek hinni. Csak hogy ez nem így működik. A hit nem olyan, hogy leakasztom a falról, és bármikor beleöltözöm, és akkor csak elkezdem használni, és ha nincs rá szükségem, akkor eldobom, mert most másra van szükségem. Tehát Istennel való kapcsolatom sem így működik. Tehát Istennek van egyfajta igazsága, amely megnyilvánul az életünkre. Isten következetes velünk, de másodszorban azt is mondhatom, hogy Krisztusban mindig ott van a mentő szeretete, a szabadítást készítő út, és mégis kivételt is tesz. Kivételt is tesz. Most hogy lehet ez a kettő együtt? Erre egy történetet mondanék el. Lehet, hogy nem teljesen jó a történet, de próbálom ezzel szemléltetni, hogy Isten következetes, igazságos, másrészt pedig mentő szeretettel van, és kivételt is tesz. És mégsem kivételezik. Van egy király, aki elrendeli a birodalmában, hogy büntessék meg azokat, akik hazudnak, úgy, hogy nyilvánosan kikötözik őket, és megkorbácsoltatják. Mert felismerte a király az ő birodalmában, hogy azért tart ott, és azért rossz minden, és azért romlott meg az ő királysága, mert ott van a hazugság az emberek életében. Egyszer egyik nap az történik, hogy rajta kapják a király édesanyját azon, hogy hazugságot követett el, és oda viszik a király elé. A nép is ott van, mert hiszen törvénykezni készül a király, és mindenki figyeli, hogy most ebben a pillanatban mi fog történni. A király megmondta, hogy meg kell korbácsoltatni azt, aki hazudik. Ez az igazság. Viszont ha a király megkorbácsoltatja saját édesanyját, akkor mondhatjuk azt, hogy kegyetlen ez a király. Hogy ezt megteszi. Ott van tehát ez a helyzet, és mindenki várja, hogy fog dönteni a király. A király odafordul a szolgához, és azt mondja, kötözd meg őt. És utána így szól hozzá, most pedig kezd el megkorbácsolni őt. És amint kimondja ezt a mondatot, mindenki felsikolt, hogy mi fog történni. Hiszen a király most fogja megkorbácsoltatni a saját édesanyját. És abban a pillanatban a király fölkel a trónjáról, odalép, és átöleli az édesanyját. És így korbácsolják meg. Furcsa talán ez a történet, de Isten ugyanezt teszi velünk. Jézus Krisztusban, amikor elmegy a jó pásztor az elveszett juhért, akkor átöleli őt, magához veszi, és úgymond felveszi magára, ugye erről szoktunk beszélni, a saját bűneink terhét, amit igazság szerint nekünk kellene elhordoznunk. Odáll a helyünkbe. Na most ez az az isteni ölelés, amiről beszélek. Hogy az isteni igazsága is megmarad, mert ugye szembe kell néznünk az életünk dolgaival, de az Isten szabadító kegyelme is megmarad, mentő szeretete is egyrészt. Az Isten pedig útat ad nekünk, és nem kegyetlen ő. Még akkor sem, hogyha az élet nagyon kegyetlen, ugye? Van úgy, hogy úgy érezzük, hogy ott kell állnunk, és ki vagyunk kötve. De akkor jön Isten, amikor minden legjobban elromlott, és akkor ölel át bennünket, hogy ne egyedül legyünk. Amikor ott vannak az erők és hatalmak, és ott van minden, amely az életünkben tombol, akkor ő ezt az erőt le tudja csendesíteni. Ez tehát a lehetőség. A király parancsa igaz, de a király mentő szeretete is igaz. És a kettő együtt tart meg bennünket. Válasz tehát Isten ölelését még akkor is, ha ítéleten kell átmenned, nem baj az. Jobb az Isten ítéletén átmenni, és úgy találkozni az Isten szeretetével és ölelésével, mint elmenekülni az igazság elől, és foglyul esni. És végül úgy állni meg az életben, hogy ezt az ölelést nem kaptuk meg. És ott maradunk a félhív életünkkel, és nem jutottunk sehova. Isten áldja meg tehát szívünket és lelkünket, hogy hozzá menjünk, és tőle kérjük a szabadítást. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni kérését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy az életutunk rajtad keresztül vezet. Mi bármennyire is próbálnánk megkerülni téged, nem lehet, hiszen te magad vagy az élet, aki megalkottad azt, és ismered lelkünket, egész valónkat. Így kérjük, hogy a te igazságos vezetésed legyen a mi életünkön, hogy napfényre kerüljenek mindazok a dolgok, amelyek talán sötétségben vannak, amelyek fogva tartanak, gondolatok, érzések, vágyak, mindazok, amelyekben ellenkező irányban megyünk, te megszelídíted azokat, átformálod. És nem kell félnünk, mert ha te adni akarsz, sokkal többet akarsz adni, ha te kérsz, nem veszed el tőlünk mindazt, amit kérsz, hanem megsokszorozod azt, ha te kezedbe tesszük le. Így kérjük, add, hogy mi ne dolgokat kérjünk tőled, hanem saját életünket adjuk oda, és ezáltal életet kapunk, amelyben minden megvan, amire szükségünk van. És megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan álljunk akkor, amikor egyébként elesnénk, hogyan adjunk hálát, és hogyan legyen annyi hitünk, hogy mi ne fél zsák rizssel menjünk egy életen át, hanem teljes zsák rizst is el tudjuk vinni, és legyen az életünk zsákja tele a te áldásaiddal. Add meg nekünk, hogy ne féljünk, hanem tudjunk jó reménységgel lenni, hogy most mindez nekünk szól, nem a szomszédnak, és nem a másik embernek van szüksége a te szeretetedre, hanem igen nekünk, akik sokszor Elengedjük fülünk mellett a te hívó és kérő szavaidat, és nem látjuk meg, hogy minden nap ott ég a te kegyelmed és szeretetednek, gondviselésednek fáklyája a házunk előtt, és ma is tart a kegyelem ideje. Légy a gyászolókkal, adj vigasztalást az ő számukra, légy kórházban levő betegeinkkel, add meg nekik is, hogy az ő hitük és életük gazdagodjon e nehéz időszakban. Kérjük, hogy most hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.